Tehát üdvözlöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Klasszis Podcast, az M4 privát bankár és piac és profit lapcsoportnak a műsora, és ma a külpolitikai szekció ült úgymond össze, és köszöntöm is a mai vendégünket, Bendarzsevszky Antont, a poszt-szovjet térség szakértőjét, csak ki tudom mondani, illetve az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatóját.
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
És itt van velem Litván Dániel, a lapcsoport témában jártas újságíró, hogy milyen témában jártas, az hamarosan kiderül.
Számomra is hamarosan kiderül, de én is üdvözlök mindenki.
Én pedig Weber Balázs vagyok, aki a külpolitika újságíró a lapcsoportnál. Tehát mikor meghívtuk, mikor arra gondoltunk, hogy meghívjuk Antont, és beszélgettünk vele, akkor nyilván elsősorban még arra gondoltunk, hogy az adás teljes egészében ugye az orosz-ukrán háborúról, annak a jelenlegi állásáról, illetve a kilátásokról fog szólni, de aztán az élet egy kicsit közbeszólta, hogy ez ugye ilyenkor már szokott lenni. Ugye azóta elindult egy másik háború, ugye Izraelben, erre most nem térünk ki, mert erről ugye azt hiszem hetekig lehetne beszélni, de viszont azt sem tehetjük, hogy nem beszélünk róla, vagy legalábbis nem említjük meg. Ugye csak nagyon, nagyon gyorsan összefoglalva, ugye a Hamász terror támadásában eddig mintegy 1300 ember halt meg, a izraeli ellencsapásokban ugye 2800 ember vesztette életét, a gázai övezetben ugye kritikus helyzet van, humanitárius katasztrófa, blokád, és akkor ez még mindig bizonyos szempontból lehet, hogy ez csak a kezdet, hiszen nagyon nagy veszélye van annak, hogy ez a konfliktus akár be is robbanhat, itt ugye most esetleg Iránra, Libanonra, illetve Hezbollahra gondolok, tehát hogy ez egy egészen új dimenziót adhat egy esetleges átterjedés az egész konfliktusnak, és hirtelen azzal találhatjuk magunkat szemben, hogy a ukrán-orosz amúgy is iszonyatosan véres háború mellett ott lesz még egy talán legalább ennyire veszélyes konfliktus. Tehát az első kérdésem az arról szólna, hogy szerintetek mennyire valós ez a veszély, hogy ez az izraeli háború úgymond az egész régióra átterjed, és egy beláthatatlan következményű konfliktusra szélesedik, illetve hogy hogyan hathat mindez az orosz-ukrán háborúra?
Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is nyilván vannak olyan szereplők, amelyek érdekeltek a konfliktus kiszélesítésében, és vannak szereplők, amelyek nagyon nem érdekeltek abban, hogy ez a konfliktus tovább terjedjen földrajzilag, intenzitását tekintve. És az a nagy kérdés, hogy vajon mely szereplők lesznek az erősebbek ebben a tekintetben. Ugye az egyik csoportba tartozik például az Egyesült Államok, Európai Unió, Nagy-Britannia, amely egyértelműen próbálja lenyugtatni a feleket. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter most tett egy, vagy lehet, hogy még mindig tart a turné a Közel-Keleten, ahol találkozott különböző regionális országok helyi vezetőivel, és egyértelműen az volt a cél, hogy meggyőzze őket, hogy ne avatkozzanak bele a konfliktusba, ne reagálják túl az izraeli műveleteket, az izraeli reakciókat, és egyértelműen ugye az volt a cél, hogy hűtsék a kedélyeket, ne engedjék ezt a konfliktust kiszélesedni. De egyelőre nem beszélhetünk arról, hogy esetleg kicsúszott volna a kontroll, egyelőre ez egy lokális jellegű konfliktus, nem is nevezném háborúnak, nyilván egy szörnyű esemény sorozatot láttunk, de egy nem államközi szereplők között történik ez, hanem egy a világ nagy része által nem elismert csoport, amely ugye önálló állammal sem rendelkezik még, egy terrortámadást intézett izraeli területekkel szemben, és erre látunk egy válaszcsapást Izrael részéről. Ezek nem államközi szereplők, nem reguláris hadseregekről van szó, helyi, lokális szereplők, helyi fegyveresek, és amíg ez nem terjed tovább, addig inkább egy kontrollálható szintű konfliktusról beszélhetünk. És akkor van a másik oldal, amely érdekelt a konfliktus kiszélesítésében. Hát elsősorban felsejlik Irán, amelynek érdekében át megakadályozni a közeledést Izrael és az arab országok között, itt elsősorban a Szaúd-Arábia és Izrael közeledésről van szó, ami nyilván precedens értéket teremtett, és ebben a tekintetben azt hozta volna magával, hogy a Szaúd-Arábiára egyébként nagyon is odafigyelő, nagyon is odahallgató térség többi állama hasonló lépéseket tegyen Izrael irányába, tehát Iránnak ezt az egyezményt nagyon is érdekében volt megakadályozni. Irán számára ugye a legfontosabb ellenfél, ellenség a térségben Izrael, tehát ugye ők nem ismerik az izraeli államot, ők arra esküdtek, hogy megsemmisítsék minden eszközzel, tehát itt abszolút nyílt lapokkal játszanak, teljesen világosan beazonosítható, hogy milyen szereplőkről beszéltünk egyik vagy a másik oldalon. És hát lehet említeni más szereplőket, mint például Oroszországot, amely hát nem tudnám mondjuk bizonyíthatóan elmondani, hogy Oroszország hogyan van bevonódva konkrétan a mondjuk Hamas részéről, vagy mennyire támogatja a palesztinokat, mert ilyen egyértelmű bizonyítékok nincsenek, de hát ha nem is avatkoztak be közvetlenül, de elégedetten hátradőlhetnek, hiszen Oroszország számára minden feszültség forrása jelenleg a világ bármely pontján, kivéve az, ha az nem közvetlen a saját környezetében, a saját érdekszférájában történik. Tehát minden feszültség forrás az jó, mert eltereli a figyelmet Ukrajnáról, eltereli a nyugatnak az erőforrás, megosztja a nyugat erőforrásait, és ilyen tekintetben Oroszország teljes mértékben, hát leegyszerűsítve, lehet mondani, hogy örül, de tehát nyilván elégedett azzal, ami történik most Izraelben, és ugye Oroszország Iránnak az egyik legfontosabb szövetségese, tehát itt is önmagában nincs titok, tehát itt nincsenek rejtett szerepek, minden nyilvános, és minden a szemünk előtt zajlik. És az, hogy melyik csoport lesz erősebb, hogy Irán mennyire akar közvetlenül is bevonódni abba a háborúba, ez a nagy kérdés. Ha csak bizonyos fegyveres csoportok, militáns csoportok révén, mondjuk a Hezbollah révén, az még nem jelenteni azt gondolom, hogy a konfliktusnak a kiszélesedését, továbbra sem beszéltünk reguláris haderőről, és hogy az Egyesült Államok milyen eszköztárral dolgozik, és mennyire lesz képes hatékonyan megakadályozni a konfliktusnak a kiszélesedését, ez megint egy másik kérdés, de biztos, hogy erősen rajta vannak.
Csak egy kiegészítés, és átszorom a szót a Daninak, hogy nyilván abban igazad van, hogy a klasszikus értelemben ez nem háború, hiszen nem két ország áll egymással szemben, és ugye tehát ez nyilvánvaló, csak ugye mondjuk, ha megnézed, hogy az izraeli vezetés hogyan kommunikálja ezt, akkor azt mondja, hogy háborúban állunk, ez egy háború, megtámadtak minket, illetve a médiában is elég sokszor ezt így emlegetik, kicsit egyszerűsítve, hogy háború, még ha klasszikus értelemben valóban mondjuk nem is mérhető mondjuk az ukrán-orosz szemben.
Hát ha megnézed, ugye hasonló a kommunikáció az Egyesült Államok is a 9-11 idején, hogy megtámadtak bennünket, háborúban állunk. Tehát ez volt az elsőleges reakció, hiszen olyan mértékű volt ez a támadás, akkor az Egyesült Államokkal szemben is, most Izrael szemben, ami alapjában rengette meg akkor az amerikai társadalom, most az izraeli társadalmat, tehát nyilván erre a hatalomnak nincs más válasza, mint minden erőforrás, minden eszközt ennek érdekében fordítani, ugye a Hamas felszámolására fordítani, mert egyszerűen egy ilyen kiterjedésű terrorista akcióra nem létezik más válasz. Tehát itt nem egy elszigetelt esetről beszélhetünk, hanem 24 óra leforgása alatt több ezer rakéta ugye érte Izrael területét, és ugye több ezer fegyveres nyomult be Izrael területére, tehát ez egy nagyon összehangolt akció, de klasszikus értelemben nem háború, Izrael szempontjából ez egy nagyon komoly biztonságpolitikai kérdés, és hát egyelőre talán nem egzisztenciális kérdés, tehát nem nincs valamiféle arab összefogás Izraellel szemben szerencsére, de mindenképpen egy nagyon komoly biztonságpolitikai kihívás.
Hát én is azt gondolom, hogy az, hogy háborúnak nevezik, az azért elsősorban belpolitikai szóhasználat, tehát hogy az izraeli társadalmat ugye fel is állt az egységkormány, meg szóval, hogy ezt egy össze kell rántani, és most a másik meg nyilván egy kicsit ilyen elrettentő erejű, tehát hogyha azt mondjuk, hogy háborúban mozgósítunk, nem tudom, teljes készültségben az egész izraeli haderő, akkor azért mindenki jobban meggondolja egy kicsit. Hát Iránról nem tudom, mert ugye ők azért, hogy elég egyértelműen azt mondták, hogy nem akarunk beavatkozni, ugye kivéve, hogyha Gázát lerohanják az izraeliek, ami nem tudom, hogy hát tulajdonképpen az izraelieknek sem megy annyira jó forgatókönyv.
Csak nem tudom, hogy van-e más választás.
Igen, jó, azt nem tudom.
Hogyha a Hamaszt fel akarják számolni véglegesen, Mert ugye eddig, tehát legkezdődik, nem vagyok szakértője közel-keletnek semmilyen formában, nem ezzel foglalkozom, tehát nyilván ahhoz, hogy valaki biztonságpolitikával, meg geopolitikával foglalkozzon, valamilyen szinten kell érteni más térséget, ezért nem ez a szakterületem. De amennyire én látom, az izraeli politika elmúlt, nem tudom, 15-20 éve arról szólt, hogy akkor próbáljunk meg megbékülni a palesztinokkal, próbáljunk meg elfogadni, ugye ők kivonultak teljesen a gázóvezetbe 2005 vagy 2006-ban, és eddig az volt a politika, hogy akkor hagyjuk őket békén, és próbáljuk meg a békülés politikát. Ez nem működött egyértelműen. Tehát, hogyha az a politika nem működött, akkor mi lehet az alternatíva?
Jó, mondjuk azt azért most ez, nem akarom nagyon ebbe az irányba elvinni, de nyilván ott van a másik oldal, és ez most nem pro-Israel vagy pro-Palesztina, csak a tényszerűség kedvéért, hogy nyilván, hogy azért ott van az a sérelem, hogy megszállt területek, mármint ugye a 67-es háborúban ugye Izrael megszállta ugye Cisjordániát, igaz, hogy a gázövezetből kivonult, de ugye az gyakorlatilag 15 év alatt blokád áll, tehát az egyik oldal blokád alatt áll, tehát az egyik oldalon ott van, amit te is mondasz, hogy egzisztenciális fenyegetés, mármint Izrael számára, és marha nehéz úgy élni, hogy folyamatosan fönnáll az a veszély, hogy bármikor a nyakadba esett egy rakéta, most nyilván kicsit eltúloztam, a másik oldal meg ott van, hogy hát mégis az a, úgy gondolják, és ezért erről szólnak mondjuk nemzetközi határozatok, hogy az a mi földünk, azt megszállta Izrael fegyveres erővel, és hát, hogy ezt így mi nem hagyjuk, és nem nagyon van más választás, mint hogy kilövünk néhány rakétát. Tehát, hogy itt van ez a két narratíva.
Igen,
tehát,
csak most, az... mondjuk, most nem néhány rakétát.
Igen, most, ki, meg, most szóval, eldurult ez,
nyilván. De nyilván ott vannak a telepesek, meg a, szóval az a rész, tehát
ez rekiúgó, sokrét konfliktus, érdemes ezt most. De mégiscsak a rakéták nem cisztordániai területekről. De az a fajta politika, amit most lehet minősíteni, jó vagy nem jó, amit Izrael folytatott mondjuk Cisjordániában, az biztonságpolitikai szempontból mégis sikeres volt, mert sikerült elfolytani eddig, amit Izrael szempontjából sikerült ezeket a fegyveres csoportokat megsemmisíteni, elfolytani, megakadályozni, megjelenjenek. Gázában a kivonulás után pedig lehetővé vált, hogy ugye ott Hamas teljesen legitim választásokon nyert.
Mert ha jól tudom, hogy utoljára 2007-ben vagy 2006-ban volt a választás.
2006-ban, és azóta nem is voltak. Megnyerte, megszerezték a hatalmat, legitim, demokratikus módon, azóta nem is tartottak választásokat a térségben, ugye a gázövezetben, és ez az magával hozta, hogy kitermeljék azokat a terrorista sejteket, terrorista csoportokat, amelyek nem most, hanem ugye folyamatosan az elmúlt másfél évtizedben veszélyt jelentettek Izraelre nézve. Nyilván más mértékben, tehát ennek a veszélynek a mértéke eddig más volt. Tehát most csak nem is tudom, hogy jutottunk-e odáig, hogy igen, hogy azt mondtad, hogy Irán mikor avatkozik be, mikor nem, hogyha beavatkoznak Gázába. Én nem látom más lehetőséget, hogyha... Ha fel akarják számolni a Hamaszt, akkor ez egyetlen útja annak, hogy... Ráadásul ugye a nemzetközi közvélemény is most Izraelnek kedvez, mert történt ugye szörnyű terrorista támadás, tehát mikor, hanem most. Tehát hogyha ezt megteszik valamikor, nem tudom, egy évvel ezelőtt, vagy egy másik időpontban, akkor sokkal nagyobb lett volna, hogy a nemzetközi ellenállás izraeli lépésekkel szemben. Most pedig ugye van egyfajta legitimáció, hogy ezt meg szabad tenni, mert ez egy válasz egy terrorista.
Igen, csak hogy az a kérdés, és meg nem kötözkörök, csak hogy nézzük itt kicsit a másik oldalt, hogy mondjuk a gázajövezetnek épp most olvastam, azt hiszem a fele az gyerek, tehát 18 év alatti, tehát hogyha kvázi szétbombázol egy várost, vagy egy övezetet, még akkor is, ha katonai célpontokat próbálsz. Tehát, hogy óriási véráldozatok lesznek, amit már most látunk, ehhez még hozzájön a blokád, tehát, hogy azért most, ha megnézed, mondjuk már uniós szinten is olyan reakciók vannak, hogy nyilván joga van Izraelnek a önvédelemhez, de ezt bizonyos keretek közt kell tenni, mert hogy az a gyerek, aki oda született, és egyébként nem is mehet ki a gázajövezetből, tehát annak is joga van az élethez.
Teljesen 2,5 millió ember lakik, és ez a világ egyik legsűrűbben lakott területe, ugye nagyjából egy, most tudom, egy 40-50 kilométer hosszú és 10 kilométer széles szakaszról van szó. De hát most az Európai Unió részéről milyen reakciók legyenek? Tehát mégis azt gondolom, hogy az időzítés Izrael mellett áll ebben a szempontban. Tehát ha Hamaszra véget akarnak tenni, Hamasz működésére véget akarnak tenni, akkor ezt most kell megtenniük, különben később sokkal nehezebb lesz operatív szempontból is, és nemzetközi közvélemény tekintve is. És semmilyen formában nem akarom minősíteni, mert nyilván az ott élő palesztinoknak az egy az ott élő civileknek ez egy szörnyű csapás, és biztos, hogy, hogy komoly civil áldozatokkal járhat, csak hogyha Izrael, mint állam szempontjából nézzük ezt a kérdést, akik ugye egy terror merényletre válaszul, fel akarnak számolni egy terror szervezetet, akkor nem látok erre más utat, hogy mit tudnak tenni, hogyha tehát az, hogy blokád alá veszik a gázövezetet, az sem egy működő, tehát hosszú távon, hogyha ezt teljesen elszigetelik, hosszú távon minden hermetikusan lezárnak, nyilván az is egy szörnyű csapás az ott élők számára, mint egy sebészi jellegű azonnali katonai beavatkozás, ami szintén ugye áldozatokkal járhat. Tehát nyilván itt nincs jó választás, nincs jó alternatíva, de viszont valamit muszáj lépniük, hogyha ebből a helyzetből ki akarnak mozdulni.
Szerintem térjünk át. Hát ez kicsit illusztrálja is egyébként azt, ami valószínűleg az ukránoknak egy komoly probléma most, amikor arról beszélünk, hogy a figyelmet elvonja. Tehát itt ülünk mi hárman, és ugye az orosz-ukrán háborúról beszélni, és negyed órája erről beszélünk.
Ez teljesen természetes, hogy ez most történt.
Megnézzük a saját, úgy az, hogy mit olvastunk mondjuk az elmúlt egy hétben, ahhoz képest, hogy mit olvastunk mondjuk október 3-án, vagy nem tudom, mikor történt ez a
7-e
előtt, akkor mi is, vagy én a saját magamon azt vettem észre, hogy sokkal kevesebbet foglalkoztam mondjuk az ukrán-orosz háborúval, mint mondjuk a... Tehát, hogy valahogy ez van benne a levegőben, de...
Hát jó, nyilván ez a friss, és igen, ez is se veszély. Aztán ugye a kérdés, aztán pont... A te Facebook oldalon láttam egy ilyen térképet, hogy milyen konfliktus zónák vannak még a világban. Ugye az is egy jó kérdés, hogy ki gondolja még úgy, hogy akkor most ezeknek az árnyékában, vagy pont az elvont figyelem, mert kihasználva most még valamit elkezd mozgolódni, úgyhogy nem biztos, hogy egy hónap múlva csak két háborúról. Az eriek végül is ezt csinálták, csak az ugye ott annyira... nagy erőkülönbség volt, hogy abban nem lett háború, de hát tulajdonképpen kihasználták azt, hogy az örmények mögött ugye most már nincsenek ott az oroszok, figyelem nincs, senki nem akar még egy konfliktust, úgyhogy ezt a hegyi karabak dolgot, ezt, de hát ugye most már állítól, ugye most már a felé nyomulnak, hogy akkor ezt még azt a kis folyosót ott megcsinálják, ami már Iránnak nagyon nem tetszik, szóval még azért az sincs teljesen lezárva, de mondjuk egy részét megoldották, hogy ott Afrikában is elég sok minden történik, és még történhet, szóval nem mindegy, de
sőt, egyébként igen, tehát az izraeli konfliktus figyelemelterelés szempontjából pont örmények számára a legrosszabb, hiszen ugye szeptember végén történtek az azeri hadműveletek, 23 óra alatt leforgása alatt, amikor pont ott tettek karabahi helyzet végére, és ott történt ez Örményország szempontjából. Azerbajdzsán szempontjából az nyilván egy nagy siker, egy történelmi elégtétel, Örményország szempontjából viszont a nemzeti tragédia, amit a nemzetközi sajtó mondjuk másfél-két héten keresztül követte, aztán jött Izrael. Tehát most Karabakról senki nem beszél, már nincsenek benne a hírekben, pedig ugye több mint 100 000 ember elköltözött, ott maradtak ugye kulturális emlékek, történelmi emlékek, most oda azeri lakosság fog érkezni, ugye Aliyev elnök ünnepélyesen felvonta a zászló Sztyepanakertben, ugye Karabahnak a fővárosában, de hát az izraeli események az elsősorban ezt, tehát ugye a kisebb horderő eseményeket egy nagyobb horderő esemény teljesen félreteszi és eltiporja. Ukrajna azt gondolom, hogy nem egy kis horderő esemény, hanem ez egy két nagy ország közötti háború, ami sokáig, éveken keresztül is akár velünk lesz. Tehát én nem tartok attól, hogy az izraeli események még elterülik a figyelmet. Átmenetileg igen, persze most is erről beszélünk, teljesen természetes, hiszen szörnyű, ami Izraelben történt. De hosszú távon nem tartok tőle, hogy novemberben ne Ukrajnáról beszélgetnénk valahol, és a médiában is. Elég megnézni, amit biztos ti is, minden nap azért vannak cikkek Ukrajnáról is, annak ellenére, hogy Izrael most fókuszban van. Karabach, ugye ennek ellenére, hogy a háttérbe szorul, tehát Karabachról valószínűleg kevesebbet írnak. Hogyha történni fog, nem tudom, nem akarok ilyen jóslatokba bocsátkozni, de nem tudom, összecsap Pakisztán és India, vagy nem tudom, Tájvánon történik valami, akkor sajnos az izraeli események is némileg háttérbe fognak szorulni, mert az egy nagyobb horderő esemény lesz. Két nukleáris hatalomnak az összecsapása, az egy nagyobb horderő esemény, mint egy szörnyű terrorista merénylet, de mégiscsak lokális keretek között tartott terror merénylet. Tehát ezek sajnos, ezzel nem lehet mit tenni. Tehát,
jó, hát véges nyilván a figyelem, meg amennyi cikket lehet írni és elolvasni, tehát igen.
Tehát azt hiszem, tehát igazad van, most eleget beszéltünk Izraelről, egyébként szerintem elég sok oldalról megvilágítottuk, és mindenki eldöntött, hogy melyik szimpatikus neki inkább, de hogy visszatérve, vagy már rátérve ugye a orosz-ukrán konfliktusra, azt ugye említetted, hogy ez Oroszországnak ez a háború-izraeli konfliktus, ez jól jött, illetve nekem bennem ezzel kapcsolatban az merült fel, hogy az elmúlt hónapokban sok olyan értékelés lehetett olvasni nyugati sajtóban is, hogy hát azért a nyugati támogatás az lassan kezd kifulladni Ukrajna mögött, mind a pénzügyi, igen, mind a más, és ugye jönnek amerikai választások, senki, a Bidennek nem jó, ha ott most folyamatosan nyomja bele a pénzt, stb. Hogy te ezeket, vagy ti ezeket mennyire tartjátok ezt megalapozottnak, mármint az, hogy egyrészt, hogy a nyugat figyelme másfele is koncentrálódik, például ugye izraeli konfliktus, illetve az, hogy hát a nyugatnak a pénztárcája is úgymond véges, meg a választópolgárainak a teljesítő képessége is véges, és hogy Ukrajna támogatottsága, mind a anyagi, mind a fegyver támogatottsága, esetleg mind a mögött álló úgymond szövetség, az gyengülhet.
Én csak annyit gyorsan közbevetnék, hogy ez a pénztárcája véges, szóval, hogy ugye talán erről múltkor is esett szó, és most a pontos számokra már nem emlékszem, de hogy tehát minden, ami Ukrajnában megy, az ilyen, hogyha mondjuk a NATO tagországok GDP-ét vesszük, és akkor még ott van mondjuk Japán, vagy akik szintén azért ilyen országok, ugye, akit a nyugathoz lehet sorolni, szóval hogy ezek ilyen töredék százalékok, tehát hogy mondjuk az 1%-át a GDP-nek mondjuk messze nem éri el. Tehát ott tartunk ugye most, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy elég jelentősen növelték 2023-ra a hadi kiadásokat, vagy a védelmi kiadásokat, és még mindig nem tartunk az átlagos 2%-nál, és már ez a, mit tudom én, pár tized százaléknyi emelkedés, ez ugye több, mint az egész orosz védelmi költségvetés, ami ugye most, ha jól tudom, azt hiszem az állami kiadásoknak így lassan az 50%-ánál tart, a GDP-nek meg valami...
Igen, biztonsági szervek együtt 40%.
A GDP-nek meg nem tudom, 6, tehát az is... Szóval, hogy azok egészen brutális összegek olyan szempontból, hogy gyakorlatilag már nem költ a... Tehát mondjuk egészségügyre, oktatásra, meg mit tudom, ilyen dolgokra kevesebbet költ Oroszország, mint... És ez ugye arra elég, hogy most... hogy nem tudom, éppen hol tartunk, hogy a T-55-ösnél már, vagy még csak a T-62-esnél tartunk a fronton, de hogy ugye közben az látszik, hogy egyre rosszabb technikával, egyre rosszabbul kiképzett, egyre rosszabb fegyverekkel rendelkező orosz erők vannak, úgy, hogy közben már ennyit költenek, szóval azért ez inkább, tehát nem hiszem, hogy a pénz az akarat. A politikai akarat, azt nem tudom, az egy bonyolultabb kérdés, de hogy ezt pénzzel a nyugat fogja, ha akarja, akkor ezt nagyon simán bírhatja. Nyilván igen, lehet lélegeztetőgépre, meg felújított iskolára, meg mindenre átszámolva sok pénz az, ami Ukrajnának megy, de azért ha azt nézzük, hogy az elmúlt, nem tudom, 30 év legnagyobb kihívás ez a nyugati világrendre, meg a demokrácia, most lehet ilyen nagy szavakat, de hogy ez mégiscsak így ez egy tényleg történelmi léptékű esemény, ami történt. Ahhoz képest az, hogy most 0,3 GDP-be kifejezett százalékkal többet kell rákölteni, szóval ahhoz képest ez apró pénz. Mondom, az más kérdés, hogy esetleg a politikai akarattal mi lesz.
Hát alapvetően egyetértek, vannak alapvetően pozitív trendet látunk, vannak negatív folyamatok is, mi azokra rátérek, meg kell struktúráltan összefoglalni a gondolataimat ebben. Egy dologban nem értettem egyet az orosz hadsereg állapotával kapcsolatban, de arra lehet, hogy akkor a végén reagálok. Ami a nyugati támogatást illeti, ezt már több mint egy éve hallom, hogy ott. Mert az oroszok ezt akarják, ugye? Tehát ezt akarják bemutatni.
Jó, de hogy ezt nem a TASZ-on olvastam meg.
Nyilván,
nem ezt BBC-n át, ezt elég sok helyen jön vissza, hogy a forrásaink azt mondják, hogy ez már kicsit sok lenne, és hogy most háborús fáradtság, stb.
Hát háborús fáradtság nyilván van, de ha megnézzük a források mértékét és intenzitását, az egyértelműen növekvő. Tehát el tudom képzelni, hogy lehet, hogy eljön majd az a pont, amikor, nem tudom, amikor stagnálni fognak a források, vagy lehet, hogy kevesebbet ad a nyugat, mint eddig, hiszen egyébként óriási megmozgatott forrásokról van szó. Tehát ugye milliárd dollárban kifejezve több mint 112 milliárd dollár ment Ukrajna támogatására 2022-es évben. Nyilván ezek ugye Ukrajna GDP-je, éves GDP-je volt a háború előtt 200 milliárd dollár. Tehát Ukrajna GDP-nek több mint a fele került nyugat támogatás által. Nyilván ez nem csak pénzben, hanem katonai eszközökben, a kiképzésben, stb. De hogyha megnézzük azt a folyamatot, hogy az elején mennyit kaptak a nyugattól, és fokozatosan hol tartanak most, ez egy alapvetően egy növekvő trend. Tehát csak annak ellenére, hogy itt voltak hírek, hogy az Egyesült Államok a költségvetési viták miatt teljesen leállította a támogatásokat, de mégiscsak az elmúlt napokban egy 200 millió dolláros támogatást ítéltek meg Ukrajnának. Németország egy 1 milliárd eurós támogatást szavazott, Nagy-Britannia, most nem emlékszem pontosan a csomagra, de ugyancsak egy több 10 millió fontos. Tehát ez egy növekvő mértékű trend. Egyelőre nem látszik az, hogy mikor kezdene csökkenni. Tehát ez növekedésben van. Többet kap Ukrajna számszerűleg a nyugattól, mint a háború kezdetén, vagy 2022 nyarán, tehát ez a trend emelkedik.
Akkor viszont ugye, fejezve.
Bocs, több pont van, igen. Tehát a másik pont, hogy nyilván, hogyha helyi választásokra kerül sor, az felüli minden külpolitikai kérdést, tehát látjuk azt, hogy Lengyelországban választások vannak, akkor hiába számít Oroszország a legfontosabb ellenfelüknek, hiába ők egy főre jutott GDP-ben kifejezve az egyik legnagyobb támogatói Ukrajnának. Ez mindent felül is ilyenkor igenis összefeszülnek egymásnak, és ugye ott látom nagyon kemény nyilatkozatokat lengyel és ukrán részről. Ez a választásoknak szólt, a teljesősorban az adott politika elit feladata, hogy megnyeri a választásokat. Ugyanúgy az Egyesült Államok esetében, ugyancsak itt az újraválaszthatóság, az újraválasztás az elsődleges szempont, nem az, hogy éppen mennyi jut Ukrajnának. Tehát azzal számolhatunk, hogy a következő egy évben nem tudom, hogy ez hogyan érinti az Ukrajnának szánt támogatásokat, de az elsődleges szempont az lesz, hogy éppen a kampányban ez hogyan fog használni mondjuk Joe Bidennek, vagy Donald Trumpnak, vagy Robert Kennedynek, ugye most már ő is bejelentette az indulását. Tehát ez lesz az elsődleges szempont, mert nyilván a politika elit szempontjából az újraválasztása a kérdés. De ha megnézzük, tehát van rengeteg olyan támogatás, amely megszavazásra került, de még nem kapták meg, mert hogy legyártás alatt vannak mondjuk azok az eszközök, csak jövő év tavaszán, jövő év nyarán. Tehát lehet, hogy nem tudom, a következő fél évben semmit nem szavaz meg az Egyesült Államok, de ez nem fogja jelenteni, hogy leállnak a támogatások, hiszen a már megszavazott, már jóváhagyott támogatásokból fokozatosan, folyamatosan fogják kapni. És akkor itt a harmadik gondolat pedig az, hogy a legnagyobb veszélyt sajnos a támogatásokra nézve nem a politikai, nem a nyugatnak a politikai akarat jelenti, teljesen egyetértek, hogy nyugat számára egyrészt ez apró pénz, bocsánat, akkor egy negyedik gondolat is beiktatok. Másrészt pedig, hát nevezhetjük ezt jónak vagy rossznak, ez egy befektetés. Tehát ők befektetnek, a nyugat befektet abban, hogy Európa egy biztonságos hely legyen egyrészt. Második, hogy Oroszország katonai potenciáját megsemmisítsék. Tehát ilyen szempontból apró pénz Egyesült Államoknak, hogy nem tudom, évi 40-50 milliárd dollárból, ami az amerikai költségvetésnek egy töredéke, ugye egy több mint 800 milliárd dolláros éves amerikai katonai költségvetésről beszélhetünk. Tehát ebből az allokált forrásból az orosz precíziós rakéták arzenáját, orosz harckocsikat, nem tudom, repülőket teljesen megsemmisítsék, vagy leamortizálják. Tehát ez egy befektetés. És befektetés abban, hogyha Ukrajna, hogyha vége lesz a háborúnak, akkor ezek a nyugati cégek, vállalatok, döntéshozók majd pozíciókat fognak szerezni Ukrajnában, ez sajnos hát nyilván ez így működik. Tehát ez egy befektetés üzleti szempontból is, hogy majd részt vesznek Ukrajna helyreállításában, és részt vesznek az ukrán gazdasági életben is. És akkor a negyedik, amit elkezdtem mondani, hogy sajnos a legnagyobb veszélyt a nyugati támogatásokra nézve ukrán katonai sikerek jelentik, és ugye ennek most láttuk az első felvonását, amikor, tehát eddig Ukrajna a katonai szempontból is sikersztori volt, senki se gondolta volna, hogy ellen tudnak állni az oroszoknak, ugye sikerült, Kijevet nem sikerült bevenni, sőt, egyetlen nagyobb város nem sikerült bevenni, ugye Mariupol volt a kivétel, az egyetlen nagyobb város, de ugye nagyon közel volt a frontvonalhoz. Tehát nem csak, hogy megállították az orosz támadást, gyakorlatilag ugye tavaly júniusa óta Oroszország csak néhány száz négyzetkilométert tudott elfoglalni, tehát gyakorlatilag orosz szempontból a hódítás mértéke teljesen megállt, tehát nem csak, hogy megállították, hanem ugye ellentámadásban vissza is fogalták az elfoglalt területek mintegy 40%-át. Tehát ez egy teljes mértékben sikersztori volt eddig. Ugye a tavasszal indult orosz inváziót sikerült feltartóztatni. Tehát ez egy komoly, tehát eddig azt lehetett mondani, hogy a nyugati támogatásért cserébe Ukrajna megteszi azt, amit meg kell tennie, sikeresen. És ugye most volt egy ukrán ellentámadás, amely viszont nem volt ilyen sikeres. Tehát hiába...
Most ugye arról beszélsz, ami júniusban
indult. Ami júniusban indult, így van, most már 5 hónapja tart, és sajnos nem hozott olyan sikereket, amelyek jól kommunikálhatóak, jól kommunikálható eredményekkel járnának. Tehát stratégiai szempontból nincs olyan eredmény, amely felmutatható lenne, miközben ez nagy mennyiségű nyugati haditechnikáról beszélhetünk, harckocsikról, nem tudom, tüzérségről, nehéz tüzérségről, páncélozott harci járművek, és ezek már nem szovjet típusú haditechnikák, hanem nyugati típusú, hát modern, vagy modernnek mondható, vagy legalábbis modernebb, mint az orosz, és ugye ez nem sikerült. Ez egy epizód, most az a kérdés, hogy a következő ilyen időszak, amikor Ukrajna megint megpróbál neki menni az orosz haderőnek és visszaszerezni területeket, hogy az milyen sikerrel jár. Mert ha úgymond sorozatos ilyen kudarcokat látunk a fronton, hát, és nem is nevezem kudarcot, mondjuk az, hogy eredménytelenség.
Azt ugye nagyjából lehet mondani, hogy most meg is mutatom, mert hoztam egy térképet, a nézők látják, a hallgatóknak majd elmesélem, hogy ugye itt van az, hogy hogyan állnak most a frontok, és ugye itt igazából most nem látszik, de ilyen kis, nagyon kis kiszögellések vannak, csak bocsánat, nem látod, de majd megmutatom.
Én elképzelem.
Ez kis kiszögellések vannak csak a visszafoglalt területektől, ami a június óta az ellentámadásra nem az ukrán hadsereg, az relatív, hát nagyon kevés, és ugye látjuk, hogy jelentős területek vannak keleten, illetve délen, még úgymond orosz megszállás alatt gyakorlatilag, és akkor még ott van a Krím-félsziget is. Tehát ugye a kérdésem az lett volna, ugye te is sokat foglalkozol a katonai részével, hogy igazából milyen, ugye most beszéltél arról, hogy mi történt eddig, hogy milyen végkifejletet, vagy legalábbis az elkövetkező hónapokra mit valószínűsítetek, hogy ez az, hogy befagytak a frontok, az valószínű, marad, így, tehát ilyen gyakorlatilag öldöklés lesz az egész, és senki nem tud igazából erre-arra menni, vagy van lehetőség áttörésre.
Akkor kezdem én, de csak azért, hogy a labdát visszadobjam egy kicsit, tehát hogy nem tudom, arról te mit gondolsz, hogy ugye mondtad, hogy nincsenek igazán stratégiai eredmények, de hogy én egy kicsit úgy látom, hogy jól kommunikálható eredmények nincsenek. Tehát ez az, hogy, hogy gyakorlatilag most már az ukrán tüzérség egyértelműen az orosz fölé nőtt, és nem csak bizonyos frontszakaszokon, hanem most már gyakorlatilag, tehát most ugye ez az avgyijivkai orosz, nem tudom, minek lehet nevezni, ellentámadás vagy offenzíva kísérlet, amit gyakorlatilag szétlőtt az ukrán tüzérség. Ugye a déli, tehát ahol az ellentámadás fő szakaszai, Tokmak környéke, meg ilyesmi, ott gyakorlatilag az orosz katonák arról beszélnek, hogy nem kapnak már tüzérségi támogatást, vagy hát csak ilyen minimális. Hát nyilván ezeket nem lehet.
Ezeket már egy éve halljuk, hogy itt az, ugye az ukrán haderő ki fog fogyni a lőszerekből és légvédelemből. Az oroszok is ugye fogynak ki. Eddig egyik sem fogyott ki, mert sikerült, ugye mindkét országnak a védelmi ipara, az túllendült ezen, hogy Oroszországban is meg többszöröződött a gyártás, és Ukrajnában is, ugye az ukrán gazdaságnak a jó teljesítmény az idei évben az elsősorban a védelmi iparnak köszönhető, tehát ők pótolni tudják a lőszereket, mind az orosz, mind az ukrán oldalon, tehát én ebben nem bíznék, hogy majd az oroszok kifogynak a lőszerben.
Nem a lőszer, hanem hogy gyakorlatilag a front környékén már annyira, ugye annyival fejlettebbek az ukrán nyugati eszközök, hogy nagyon hatékonyan el tudják nyomni, és akkor ők már inkább csak a drónokat használják. Mindegy, szóval ezekben szerintem nem annyira érdemes belemenni, de hogy én azért azt látom, hogy eredmények vannak, tehát hogy, és ezért ugye mondtad, hogy majd visszatérünk rá, hogy te nem úgy látod,
ja,
mondtam egy ilyet, hogy egyre gyengébb, vagy egyre, de szóval hogy én valamennyire azt látom, hogy ugye nyilván a termelés az, tehát nyilván felfutott Oroszországba, de az mondjuk, mit tudom én, a veszteségek, nem tudom, egynegyedét fedezi, és a maradék háromnegyedet azt meg a raktárakból az egyre régebbi, egyre rosszabb dolgokból fedezik, szóval azért ez egy olyan folyamat, aminek az nyilván nagyon nagy kérdés, hogy mikor éri el hát a nullát soha nem fogja elérni, de mikor éri el mondjuk a működés képtelenség határát ez a folyamat, de hogy nyilván mindegy, hogy ez 2025 vagy 2028-ban lesz, mert addig még nagyon sok ember fog meghalni, meg ilyesmi, de hogy a folyamat azért egyértelmű, hogy az ukrán haderőnek egyre jobb eszközei vannak, és egyre több, az oroszoknak meg egyre kevesebb, és egyre rosszabb.
Én is azt gondolom, hogy az idő az alapvetően Ukrajnának dolgozik. De nem mindegy, hogy nem tudom, két évről, egy évről, vagy öt évről beszélhetünk, mert lehet, hogy hosszú távon Oroszország arra kényszerül, hogy kiszálljon a háborúból, vagy az Ukrajnának sikerül visszaállítani mondjuk a területek egy részét, csak ugye nem mindegy, hogy ez alatt az ország hogyan amortizálódik, és hogyan pusztítják. Nyilván nekik az elsőleges az a szempont, hogy visszafoglalják az elfoglalt területeknek a legalábbis a nagy részét. Én is azt gondolom, az idő Ukrajnának dolgozik, ebben nincs vita. Ami a konkrét ellentámadás illető, ott már pessimistább vagyok, mert eddig is mindig, hogyha erről kellett beszélni, akkor az elmúlt időszakban próbáltam mindenkit nyugalomra inteni, hogy semmilyen formában nem, tehát eddig nem volt eredmény, de azért várjuk ki, mert nem lehet tudni, hogy milyen állapotban vannak az orosz erők, lehet, hogy eljutnak arra a pontra az ukrán haderőben, hogy egy áttörés az olyan mértékű káoszt okoz a másik oldalon, hogy meg sem állnak Tokmakig. De ugye az idő vészesen fogy, és most már elindult a hideg időjárás. A hét második felében talán már esőzések is várhatóak, tehát ez pontot tesz az ukrán ellentámadásra, és ugye akkor már egyértelműen eredményt lehet mondani, és a kommunikálható eredmény, vagy pontosan a kikommunikált célnek a maximuma lett volna ugye az orosz vonalaknak a kettévágása, ugye eljutás az Azovi tengerpartjára, ugye ez az nem sikerült, de a minimum pedig az volt, hogy legalább félúton valamelyik nagy logisztikai központot, mondjuk Tokmak városát, vagy Melitopol városát elfoglalják, ugye ez sem sikerült, tehát Tokmakig nem sikerült eljutni, és tehát mivel ez nem sikerült, az oroszok sajnos időt nyertek arra, hogy a következő 4-5-6 hónapban, amire Ukrajna újra neki készül, tovább erősítsék a védelmi vonalakat. Tehát Ukrajna lehet, hogy nem tudom, bizonyos, ugye felszedték az aknamezőket, tehát ami történt, hogy a front bizonyos szakaszaiban eljutottak az orosz első védelmi vonalhoz, és néhány ponton áttörték az első védelmi vonalat. Most, hogyha ez az ellentámadás megáll, nem tudnak ebből profitálni, akkor csak annyi történik, hogy az oroszok újra rákészülnek, és csinálnak egy újabb védelmi vonalat azokon a front szakaszokon, ahol áttörés történt. Tehát sajnos én inkább azt látom, hogy amíg nem voltak, nem állt szemben a két haderő jó kiépített védelmi állásokkal, addig tudtak sikereket elérni. Lássátok, hogy a tavaly az ukrán ellentámadás az akkor volt sikeres, amikor alapvetően orosz offenzív haderővel állt szemben, az oroszok nem ásták be magukat, nem készültek védelemre, és az oroszok is ott tudtak haladni, ahol nem volt ukrán védelem. Tehát ugye a Donbaszban ott gyakorlatilag semmit nem haladtak a háború kiindulása óta, mert az 2014 óta tartja magát. Így van.
Egy méter változott körülbelül.
Így van, de amióta arról beszélünk, hogy a front vonalak megálltak a kiépített védelmi vonalaknál, és a felek ugye frontálisan próbálnak a jó kiépített védelmi vonalak ellen haladni, sem az orosz oldalon, sem az ukrán oldalon nem láttunk sikert. És ugye a kérdésed arra nyilván, hogy akkor mi lesz most? Igen. Hát vagy feltalálják magukat az ukránok, nem tudom, nyugati segítséggel, mesterséges intelligencia, nem tudom, milyen segítséggel, és kitalálják azt, hogy esetleg hogyan lehetne ezen változtatni, és más technikával, taktikával próbálkoznak, ugye erre is vannak példák, ezek a mélységi csapások, amikor a Krím-félszigeten sikerült elérni, hogy az oroszok a tengeri flottájuk egy részét most kivonták a Krími félszigetről, és ugye ez segíti Ukrajnát például abban, hogy a téli időszakban az oroszok például a Fekete-tenger felől kevésbé tudják támadni az ukrán kritikus infrastruktúrát, mert ugye ezek a hajók rakéta hordozása voltak képesek, és ugye a támadások egy része onnan irányult. Tehát, hogyha Ukrajnának sikerül, hogy feltalálnia magát, és kidolgozni más taktikát a területek visszafoglalására, az orosz kikényszeríteni az oroszokat, hogy feladják ezeket a területeket, akkor lesz változás, de nagyon úgy tűnik, hogy ez a frontális sok erőgyűjtő, ugye ez történt, az oroszok tavaly október óta beásták magukat, kiépítették a védelmet, közben ugye megtörtént az orosz mobilizáció szeptemberben, összegyűjtötték a kellő haderőt, felkészítették, neki mentek Donbasznak, ugye Marinka, Avdiivka, Bakhmut, Kremlin térsége, és abból Bakhmut az végül is hosszú hónapokig tartó harcok során nagy áldozatokkal sikerült, hát kérdés, milyen eredményt jelentett ez Oroszország számára, annyira nem, de ez egy minimális eredménynek mondható, és ugyanezt csinálta Ukrajna, ugye felkészített 11-12 dandárt, megkapták a nyugati haditechnikát, és frontálisan neki mentek az orosz védelmi vonalaknak, ugye ez sem hozott eredményt, tehát hogyha maradnak ezen a konvencionális, tehát hogy maradnak ebben a háborús logikában, hogy akkor megint gyűjtenek erőt, megint neki mennek a vonalaknak, valószínűleg ez sem fog eredményt elérni, itt csak akkor tudja a háború menetét tovább lendíteni, hogyha kitalálnak valamilyen másfajta megközelítést, mert úgy tűnik, hogy a jó kiépített védelmi vonalak ellen egyik fél sem tud sikereket elérni.
Most már ugye lassan a adás végére érünk, de egy lezáró kérdést mindenképp szeretnék. Ugye azt azért tegyük hozzá, hogy ennek az egész konfliktusnak már becslések szerint már ilyen félmilliós áldozata van, ebben benne vannak a sebesültek és a halottak is. A civil áldozatok száma is már jóval 10 000 felett van, tehát és ez mind a két oldalon, már mint a katonai áldozatok, hogy mind a két oldalt sújtják. Ugye a fő kérdés, hogy hogyan lesz ennek vége. Katonai megoldás lesz, tehát magyarul az erősebb kutya, vagy lehetséges esetleg valamilyen politikai kompromisszumra, amire a kievi vezetés akár nyugati nyomásra, és az orosz vezetés is azt mondja, hogy jó, hát ebben nagyjából muszáj megállapodnunk, mindegyik el tudja majd adni otthon, hogy nyertünk, a másik is azt mondja, nyertünk, de legalább akkor lesz egy tartósabb tűzszünet legalább, hogy ti melyik megoldást valószínűsítitek.
Hát én ilyen mélységekig már nem mernék belemenni a jóslásokba, de hát ugye szerintem ilyen igazából olyasmi nincs, hogy valami egy megoldás, vagy politikai, vagy katonai, mert ugye Hát amíg nem tudom.
Tudjátettem,
tehát, hogy politikai 100%-os
van esély.
Hát, hogy 100%-os katonai megoldás, az nem tudom, hogy a Vöröstéren masírozó Zelenszky díszparádét tart a Kreml előtt, szóval, hogy nyilván ez nem fog megtörténni, mert most tegyük fel, hogy mindent visszafoglalnak az ukránok, ami Ukrajnában van, de és akkor, hát, akkor nincs, ez nem olyan, mint egy társasjáték, hogy akkor nyertél, és akkor ezért attól még ugyanúgy mehetne tovább a háború. A másik oldala meg nyilván, hogyha most politikai, valami politikai alkú születik, attól nem biztos, hogy lehet, hogy születik egy tűzszünet, de mi van mondjuk egy év múlva, szóval mennyire tartós az a... Tehát, hogy nyilván mondjuk, ha születik valamilyen politikai, most tehát valahol megállnak a azért, akkor is mondjuk Ukrajnát ugyanúgy kéne tovább fegyverezni valószínűleg még nagyon sokáig, hogy ez ne történjen meg Oroszországgal, is kéne valamit kezdeni, ugye, hogy ne az legyen a célja, hogy egyszer majd lehet, hogy 30 év múlva, vagy ugye most a rendszerváltás óta kb. Annyit telt el, hogy akkor majd akkor jönnek vissza, és próbálják meg újra. Úgyhogy ezt a kettőt nem lehet elválasztani, nem tudom, fogalmam sincs.
Egyelőre úgy tűnik, hogy a katonai megoldás dominál, tehát mindkét fél abban bízik, hogy Oroszország abban bízik, hogy az idő nekik dolgozik, a nyugat felhagy. Ugye ezért utaltam arra, amikor kérdezted, hogy meddig tart ki a nyugat támogatása, az orosz médiát, az orosz politikai nyilatkozatokat, ez dominálja, hogy ugye most Izrael esetében is Ukrajnát eldobták, mint egy elhasznált zsebkendőt, hogy majd csak kihasználta a nyugat, hogy majd most látszik igazán, hogy Ukrajna senkinek nem kell. Nyilván ezek ilyen fals narratívák, de Oroszország, azt gondolom, hogy ez a fajta vélemény, ez dominálja az orosz döntéshozókat is, hogy azt gondolják, hogy lehet, hogy most nem haladnak úgy a célok teljesítésében, katonailag sem.
Kisebb problémák
akadtak. Vannak így az ütemtervel, vannak eltérések, de hogy eljön az a pont, amikor a nyugat már nem támogatja tovább Ukrajnát, és akkor majd jobban neki mennek, vagy ugye miután az ukrán vezetés is felismeri ezt, akkor kénytelenek lesznek megegyezni. Tehát elsősorban az orosz gondolkodásban ez az időfaktor dominál. Ukrajna esetében ugyanez van, hogy ott is abban bíznak, hogy az idő nekik dolgozik, és lehet, hogy némelyest én ezt az álláspontot osztam, hogy több fegyvert kapnak, több támogatás, és ugye hosszú távon, hogyha összehasonlítjuk az orosz gazdaságot, és az orosz gazdaságot támogató gazdaságokat, Irán, Szíria, Észak-Korea, hogy magában ez egy sokkal kisebb potenciállal bír, mint egy ugye több mint 50 országból álló nemzetközi koalíció, amely nem tudom, a világgazdaság mint egy 60-65%-át képes kitermelni önmagában, tehát nyilván ez a potenciál az nagyobb mozgásteret biztosít Ukrajna számára, és a nyugati fegyverek is ugye több lehetőséget adnak számukra, de ez is azt mutatja, hogy ők is elsősorban a katonai megoldásban gondolkodnak, azt gondolják Kijevben, hogy hát lehet, hogy ez most nem sikerült, ez az ellentámadás, de akkor megkapják az F-16-os vadászgépeket, kapnak még több forrás, még több fegyvert, nem tudom, nyugati kiképzés, és akkor már sikerülni fog, akkor már biztosan elfogynak a, nem tudom, az orosz tankok és az orosz rakéták.
Gyakorlatilag azt mondod, még beszélgettünk tavasszal, akkor azt mondtad, hogy szerinted ez a háború eltérő intenzitása, de hosszú évekig el fog húzódni, akkor most is ezt mondom.
Most is azt mondom, hogy nem látok más, tehát kompromisszumkészség egyik félben sincs, mert Ukrajna számára, és ez egy teljesen nyilvánvaló biztonságpolitikai kockázat, hogyha most kötnek egy megállapodást, és ugye orosz szempontból az egy ultimátum, Ukrajnának az ultimátum megállapodás, ez nem kompromisszum, az a mert hogy innentől ez a négy terület orosz szempontból orosz terület, tehát Zaporizsia, Herszon, Donyeck, Luhansk, legalábbis ezeknek egy része. Tehát ha most kötnek egy békét, egy megállapodást, ez csak időkérdésre lesz, hogy Oroszország erőt gyűjt, és tovább szalámizza Ukrajnát, újra neki fog menni. Tehát ez nem opció ukrán döntéshozók számára. Orosz szempontból ugyancsak, hogy a megszerzett területeknek a feladása, hát egy olyan kompromisszum, amely visszaadná Ukrajnának a kontrollt, az egy politikai bukás, hiszen hogyan magyar... Persze Oroszország mindent el lehet magyarázni, de azért az, az ahhoz erős, hogy azt mondjuk, hogy jó, nem tudom, harcoltuk másfél évig, meghalt, nem tudom, 100 000 ember, és ugye több, mint Afganisztánban, meg minden, szinte második világháború után minden konfliktusban együttvéve, csecsen háborúkban, tehát meghalt több ember, mint korábbi konfliktus, és semmilyen eredmény nem volt. Tehát ezért mondom, hogy katonai megoldás dominál, egy olyan forgatókönyvet látok, és ugye te is ezt említetted, hogy amikor nem, a felek nem tudnak elérni katonai eredményeket, akkor fokozatosan az intenzitás csökken, és kvázi egy ilyen befagyás irányába haladó álló háború alakul ki, de egyik fél sem érdekelt, hogy ezt valamilyen békével szentesítse, mert egyszerűen olyan biztonságpolitikai és politikai kockázatokat hordoz egy esetleges béke megállapodás, amit egyik fél sem tudja vállalni. Tehát itt csak a katonai megoldás dominál.
Köszönöm a mai vendégünknek a részvételt, Bendarzsevszky Antonnak, illetve itt volt velem Litván Dániel, én pedig Weber Balázs voltam, a technikai munkatárs pedig Isol Márton és Juhász Gábor, tehát mindenki nevében köszönjük a figyelmet, és reméljük érdekes volt, és várjuk Önöket a következő Klasszis Podcastban is.
És iratkozzanak fel a csatornánkra is.
Ön a Klasszis Podcast Közbeszéd című műsorát hallotta.